Tömény, örmény, örvény. Az Örmény Magyar Kulturális Egyesület podcastje neked szól.
Kedves hallgatóink, jó napot kívánok! Molnár Tamás László vagyok, és az Örmény történelem egyik fájdalmas epizódjáról fogunk ma beszélni. Hát tudjuk, hogy Örményország az első hivatalos keresztény államforma, és bármennyire a földrajzi adottságok tökéletesek, a legendák szerint ugye itt volt az Édenkert, akár itt kötött ki Noé is, sajnos a történelem során szétszeredtek a nagyvilágban. Sorsuk nem a legkönnyebb, a történelem egyik legtragikusabb eseménye is hozzájuk kötődik. Tisztelettel köszöntöm a stúdióban Puskás Attila tanár urat. Tegező viszonyban vagyunk. Tanár úr a Marosvásárhelyi Örmény Magyar Kulturális Egyesület vezetője, amúgy az említett szervezet a podcast sorozatunk támogatója is. Rögtön fel is teszem a kérdést, milyen nép az örmény? Hogyan jellemeznéd az örmény közösséget, akár itthon, akár a nagyvilágban?
Köszönöm szépen elsősorban a meghívást, és szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, aki ezt a műsort hallgatja. Hogy milyen nép az örmény nép, hát itt abból kell, vagy lehet kiindulni elsősorban, hogy milyennek gondolják az örményeket a kívülállók. Ugye a erdélyi örményekről lévén szó, van egy ilyen történelmi emlékünk az örményekről, hogy hát ezek nagyon gazdag emberek voltak. Alapvetően kultúra lények, tehát szeretik a kultúrát, támogatják a kultúrát, és hogy hát tanult emberek, mert hát ugye az örmény közösségen belül most is, és korábban is azért voltak tanárok, ügyvédek, gyógyszerészek, orvosok, tehát egy tanult réteg megtalálható, fellelhető most is az örmény közösségben. Na most itt sok mindent lehet mondani az örményekről, tehát elhangzott az, hogy ez a világ első keresztény népe, és talán pont ebből kifolyólag is az a világ egyik leginkább megpróbált népe, hiszen országa, amikor volt, hiszen nem volt mindig az örményeknek saját, minden örmény közösségnek saját királysága, vagy nem lehet azt mondani, hogy minden örmény az adott örmény királyság területén lakott, tehát ebből kifolyólag az örmények sorsa nagyon hányattatott. Az örmények Örményország területén élve is manapság is egy határhelyzetben élnek, ezt mindig kihangsúlyozzuk. Ez tulajdonképpen az örmény genocidiumnak is az egyik kiváltó oka. Akkor, amikor felvették a kereszténységet, éppen a perzsa pogány világgal voltak szomszédosok, aztán utána az arab világgal kerültek szomszédságba, muzulmán környezet hatással volt úgy a kultúrára, mint hát a történelmükre. Tehát az örmény az alapvetően meg kell tanuljon túlélni. A határhelyzet azt jelenti, hogy néha mérlegelek, hogy most hogy tudom érvényesíteni az akaratomat, meg kell tanuljak más nyelveket is, hiszen folyamatosan kapcsolatban vagyok más népekkel, és sohasem biztos az a határ. Főleg az örmény történelmet nézve a határ nagyon sokszor megváltozott az örmények feje fölött, akár most is.
Szétiszélettetek a nagyvilágban is, ugye ide Erdélybe is elkerültetek, és az az én kérdésem, hogy ti, hogy örmény származások, hogy most én bevallom, hogy nekem is örmény felmenőim vannak, kevesebbet tudok róla, de ezután meg fogok keresni, de az az én kérdésem, hogy így örmény származásoként, hogy tartjátok-e a saját szokásaitokat, beszéltek-e a történelemről?
Természetesen beszélünk a történelemről. Itt ennek a Marosvásárhelyi Örmény Magyar Kulturális Egyesületnek is hát több mint 10 éves múltja van, és hát azzal kezdődött, hogy az itt élő vásárhelyieknek elsősorban azt kellett elmondani, hogy ők kik kíváncsiak voltak, úgy, ahogy te is kérdezed, hogy hát vajon mi az az örmény vér, ami bennem csörgöd, ez mit hordoz magában, milyen történelmi múlttal rendelkezünk, tehát nekünk mindig voltak olyan előadásaink, olyan programjaink, amelyekben az örmény történelmet ismertettük meg elsősorban az örmény származásúakkal, hiszen a kommunizmus idején erről nem nagyon lehetett beszélni, sőt jobb volt nem beszélni róla, hiszen az örmények is kuláklistán szerepeltek, elkobozták vagyonukat, és így tovább. Tehát a közösség tagjainak beszéltünk az örmény történelmről. Másodszorban pedig nagyon érdekes volt, hogy Vásárhelyen erről beszélni kellett a nagy közönségnek is, mert Vásárhely múltjából, vagy múltjában hát volt szerepük, bizonyos mértékben jelentős szerepük is volt az örményeknek, az itt megtelepedő örmény kereskedőknek, és hát ezt el kellett mondani, hiszen erről nem igazán beszéltek. Egy történész, egy levéltáros tudott ezekről a tényekről, viszont az úgynevezett átlagember, a városi magyar közösség meg kellett ismerje azt, vagy meg kellett tudja azt, hogy igen, itt a zsidók mellett, hiszen nekik van zsinagógájuk, az látványos, látható, létezett, és fenn is marad reményeink szerint, de van egy olyan közösség, amely nem abban a formában élt, ahogy mint például a zsidó hitközség, mert nagy részben hát be is olvadtak, el is mentek vásárhelyről, de élnek vásárhelyen örmények. Tehát ezeket az embereket meg kellett ismertetni, történelmüket, az örményeknek a történelmét, történetét vásárhely meg kellett ismertetni, tehát vannak erről mindenképpen előadások.
Ha már a történelemről beszéltünk, hogy az egyik legfájdalmasabb epizód az örmények életében az az úgynevezett genocidium, hogy az első világháborúban, körülbelül 3 év alatt a törökök ilyen mondva csinált okokra hivatkozva erőszakosan kitelepítettek több százezer örmény lakost, ezek békés lakosok voltak. Sajnos a kitelepítés inkább halálra ítélés jelentett, mint sem költöztetést. Milyen történetek maradtak ránk ebből az időszakból?
Ez egy nagyon nehéz időszak, egy nagyon szomorú fejezete az örmény történelemnek. Amint említettem, az örmények történetében mindig jelen volt ez a veszélyeztetettség, hiszen sokszor olyan területeken éltek, amelyeket más birtokolt, ugye Nagy Örményország, mert ilyen is létezett a Krisztus előtti második században, a Nagy Örményország tulajdonképpen Örményországtól egészen a mai Libanonig terjedt, tehát Anatóliát teljes mértékben magába foglalta, azt a területet tulajdonképpen, ahol az örmény népirtás is történt. Tehát a lényeg az, hogy ezen a területen, amely már nem örmény felhatóság alatt volt, hanem az Oszmán Birodalom részeként létezett, és hát az örmények, az Oszmán Birodalom hát tagjai voltak, annak kereskedői voltak. Valóban arra nem számított egyikük se, véleményem szerint, hogy ez megtörténhet, habár egy háború alapvetően kiszámíthatatlan dolgokat hoz egy közösség számára. Tehát már a 20. századi úgynevezett örmény genocidium előtt már voltak jelei annak, hogy létezik egy bizonyos intolerancia az örményekkel szemben, már a 19. század végén hát léteztek, voltak atrocitások örmény közösségek ellen, de tulajdonképpen akkor eszkalálódott ez a történet, és vált úgy népirtássá, amikor ugye az orosz-török háborúban az örményekre fogták a törökök vereségét, és egy olyan kormány került az Oszmán Birodalomban hatalomra, az ifjú törökök, akik a felelősséget és mindenért a felelősséget az örményekre próbálták hárítani, azért, hogy saját magukat mentsék. Volt ebben egy olyan ideológiai háttér, hogy hát jó lenne azért a nagy birodalomban azért a török érdekeket érvényesíteni. Létezett egy pántörök felfogás is, hogy hát, hogyha miénk a birodalom, akkor legyen minden ide tartozó nép, tehát legyen a török az uralkodó nemzet minden szempontból. És hát volt egy olyan folyamat, amelynek következtében az történt, hogy az állami adminisztrációban, a kulcsfontosságú pozíciókban mind törökök kerültek, akiket oda helyeztek, akik oda költöztek bizonyos helyekre, városokra, viszont a gazdag réteg, aki tulajdonképpen egy-egy városnak a gazdaságát meghatározta, a kereskedő réteg, az nem volt török, az zsidó, igen, zsidó is, vagy görög nagy részben, de a legnagyobb részben örmény volt azon a területen. Tehát logikus, vagy érthető az, hogy ez irigységet is szült az adott török társadalomban, és az, hogy kirobbant az első világháború, hát ez egy jó alkalom volt arra, hogy ezt a kérdést megpróbálják a háború leple alatt, és a háború viszontagsága is körülményére fogva megoldani az örmény kérdést. Most is ezt mondják, hogy amikor arról beszélünk majd, hogy hány ember lett esett áldozatul az örmények elleni népirtásnak. Most is ez a retorika, hogy igen, egy háborúban, ahogy jelenleg is ugye Ukrajnában ez történik, nem lehet kiszámítani az áldozatokat, tehát civil lakosság is áldozata lehet a háborúnak, és ez úgymond a történet része. Milyen történetekről lehet beszélni, mi maradt hátra? Hát ezek mind alapvetően szomorú történetek, tehát a maga politikai elgondolás az volt, hogy igenis meg kell tisztítani a Anatóliát az örményektől. Ez tulajdonképpen Konstantinápolyban kezdődött. Hivatalosan mi 1915. április 24-ére tesszük ezt a dátumot. Ez az emlékezés napja, ez az örmény genocidiumnak a napja, amikor 200-250 értelmiségit végeztek ki nyilvánosan Konstantinápolyba, és az őket követte aztán a többi áldozat is. Na most, hogy milyen történetek vannak, és hogy maradtak fenn ezek a történetek? Hát elsősorban voltak szemtanúk, akik ezt a népirtást dokumentálták, és akik bizonyítják azt, semleges státusukból kifolyólag is, hogy ez nem egy ilyen véletlen háborús történés volt, hogy egy lövedék becsapódott valahova, és éppen egy családi házat talált el, és abban 20 ember lakott, és ez áldozat, hanem itt szisztematikus népirtásról beszélünk, ez azt jelenti, hogy előre meg van tervezve, és egy nép ellen irányult, az ENSZ is így határozta meg, hogy ez a genocidium tulajdonképpen, tehát eltökélt szándékkal és egy teljes nép kiirtásáról van szó, és hát itt a szemtanúk akár fényképekkel is elmondják, arról is lehet beszélni, hogy mi történt. Tehát itt marhavagonokról beszélünk, az, hogy Hitler példaként emlegette az örményeket és a módszereket a törököktől vette, hát ez nem titok. Tehát a lényeg az, hogy szisztematikus népirtás azt jelentette, hogy összegyűjtötték a férfiakat, gyermekeket, időseket, és hát halálmenetek indultak el bizonyos koncentrációs táborok irányába. Tehát ha ezt egy térképen vizuálisan tudjuk ábrázolni, nagyon jól látszik az, hogy voltak olyan koncentrációs lágerek, ahová összegyűjtötték az örményeket, ha elértek egyáltalán odáig. A végső cél azonban a Derzori sivatag volt. Derzor Szíriában található, Aleppótól, Damaszkusztól az Eufrates partján hát megközelíthető, jó magam jártam ott, egy sivatag. Nem homoksima sivatag, hanem egy kiszáradt, hatalmas terület, ahonnan az elmúlt évtizedekben a csontokat, az örmények csontjait összegyűjtötték, és egy csontmúzeumot hoztak létre az ott elhullottak, és hát folyamatosan megtalált fel lelt csontjaiból. Tehát itt olyan történetek vannak, amelyeket szemtanúk leírnak, itt gondolunk az egyik nagyon jelentős tanú, nem más, mint az Amerikai Egyesült Államok hát egyik nagykövete, Morgenthau, aki folyamatosan tudósított ezekről az eseményekről, a Szentszék is foglalkozott ezzel a kérdéssel, tehát 15. Benedek pápának is volt úgymond felszólalása az ügyben, a New York Times is írt róla, és hát a Deutsche Bahn munkatársai is örökítettek meg a deportációról borzalmakat, tehát fényképek léteznek. Aztán, hogy milyen módszerek voltak, hát olyanokról tudunk, és képeket meg lehet nézni interneten, tehát ha valaki szeretné, megnézheti, hogy asszonyok a gyermekeiket összeszorítják, két örmény asszony egymásnak háttal áll, és megfojtják a gyermeket, hogy ne szenvedjen tovább, bedobják a folyóba, vagy sziklához verik a gyermeket, hogy megöljék. Aztán olyanokról képek is vannak, hogy a gyermekeknek a térd szalagját elvágják, hogy fájdalmat okozzanak nekik, hogy gyermekeket azzal az ürüggyel, hogy kimenekítik őket Törökországból, hajóra teszik, és a tenger közepén zsákba zárják, és a tenger közepén bedobják a vízbe, hogy terhesnőket kibeleznek, hogy öregeket kibeleznek, tehát olyan felfoghatatlan emberileg, olyan barbár módszereket látunk dokumentálva, amitől az ember gyomra felfordul. Hát valaki azt mondta, hogy még egy mészárlás is humánusabb lenne ehhez képest, bármilyen borzalmasan is hangzik, írja az egyik amerikai diplomata.
Most ezeket így említve, gondolom meg, ugye már akkor is tudtak a nagyhatalmak ezekről, meg utána eltett nagyon sok idő. Miért vannak onnak elismerni, hogy volt ez a genocidium? Nekünk, ugye erdélyi magyaroknak, erdélyi magyar örményeknek is elég fura, hogy még Magyarország sem ismeri ezt el.
Hát a világon, 30 tudomásom szerint 32 ország ismeri el a genocidiumot. Hát ennek elsősorban van egy jól körvonalazható gazdasági és politikai és erkölcsi oldala is. Tehát itt a kérdés tulajdonképpen az, hogy erkölcsileg én nem hiszem, hogy lenne olyan ember vagy olyan politikus, aki ne ítélné el ezt a népírtást, és ne fogalmazná meg, hogy igen, ez genocidium. Viszont gazdasági és politikai szempontból ez a kérdés teljesen más. A Törökországgal való kapcsolat miatt mondható az, hogy országok vonakodnak ennek elismerésétől, és erre a legjobb példa a mi nagykövetünk, aki Románia örményországi nagykövete, akit 2014-ben meghívtak az örményországi amerikai egyetemen egy előadásra, és hát ott megkérdezték tőle, hogy mi a fontosabb számára, a Törökországgal meglévő politikai és gazdasági kapcsolat, vagy az örmény genocidium elismerésének erkölcsi imperatívusa. Mert nem csak Magyarország, de Románia sem ismerte el. És hát akkor a román nagykövet nem volt felkészülve erre a kérdésre, és a kérdést egy olyan példával próbálta illusztrálni, ami hát egy kicsit meglepte a közönséget, mert a homoszexualitást hozta fel témának, és azt próbálta kifejezni, azt kívánta bizonyítani, hogy az erkölcsi normák alapvetően viszonylagosak. Tehát a nemzetközi kapcsolatokban természetesen vannak érdekek, és mindenki az érdekeinek alárendelt módon kell cselekedjen. Elítéli mindenki a népirtást, de az érdekek miatt ezt nem teszi meg.
Tehát, hogy hivatalosan nem történik meg. A szovjet megszállás alatt Jerevánban hatalmas méretű tömegtüntetésen követelték annó a genocidium elismerését, azóta, ahogy te is említetted, április 24-én tartanak megemlékezést világszerte az örmények. A vásárhelyi közösség hogyan emlékezik meg erről?
A vásárhelyi közösség minden évben megemlékezik az örmény népirtásról, nem mindig előadás formájában. Ugye az első időkben, az Egyesület alakulásának kezdett időszakában az volt fontos, hogy erről beszéljünk. Mondjuk elő, mi volt, hiszen a valóság az, hogy az erdélyi magyar örmény közösséget nem érintette annyira ez a kérdés, hiszen az erdélyi magyar örmények ősei hát 1200-ban hagyták el Örményországot, és hát nem mondom, hogy békés módon jöttek ide, de azért Apafi Mihály békés úton fogadta be az örményeket Erdélyben az 1600-as évek végén. Tehát mi nekünk nem volt olyan direkt kapcsolatunk. Természetesen volt nekünk egy papbácsi, Bodurján Mögördicsnek hívták, aki végül is Erdélyben Szépvízen volt plébános, innen ment aztán vissza Örményországba, aki ennek a genocidiumnak a túlélője. De mi nem voltunk olyan mértékben érintve, mint a törökországi örmények, tehát mi befogadtunk örmény menekülteket itt Erdélyben. Tehát mi elmondjuk ezt a történetet, és valamilyen szinten minden évben a nagy közönség tudomására hozzuk, hogy igen, ez megtörtént, hogy. Például, hát volt nekünk 2015-ben, ugye a genocidium 100 éves évfordulóján egy nagyszabású rendezvényünk, amikor egy kiadvány is készült, Barui Nersesiannak a Halál völgyében jártam című angol nyelven írt könyvét fordította le Káli Nagybotonda népújság újságírója. Ez egy túlélőnek az elbeszélése, aki 100 éves korában diktálja le azt, hogy mi történt vele 11 éves vagy 12 éves gyermekként, hogyan menekült ki onnan, és hogy mi történt, hogyan jutottak ki végül is a család, hogy jutott ki Amerikába, ezt meséli el. Aztán volt olyan, hogy beszéltünk úgynevezett System of Down Rock együttesről, ez 1994-ben
ismerős, rocker vagyok,
igen, rocker, vagy tehát ez Serge Tankian, ez egy örmény túlélőnek a gyermeke, tehát ők évről évre megéneklik ezt az eseményt, és a rockzenén keresztül próbálják népszerűsíteni magát a tényt, tehát hírül adni a világnak, hogy ez történt. És hát természetesen a közösség életében nagyon-nagyon fontos a liturgia, és hát minden évben tartunk egy szent liturgiát, mi liturgiának hívjuk, és nem misének, mert az egy latin szó, amikor az örmény genocidium áldozataira emlékezünk.
Tud ennek a tömegmészárlásnak valami tanulsága is lenni az utókorra nézve?
Mindenképpen van tanúsága, mindenki tudja, hogy ezeket amennyire csak lehet el kell kerülni, de tudjuk, hogy sosem történik ez meg, mert valahogy a világtörténelemben mindig voltak háborúk, és mi egy olyan generáció tagjai vagyunk, akik nem vagyunk a háborúhoz szokva, de épp minap beszéltem Dagybukát László barátommal, aki Örményországban él, vásárhelyi szamosújvári örmény családból származik, és azt mondja, hogy hát Örményország történetét tekintve a kor történetet is ismerve, hát itt folyamatosan háborúról beszélünk. Most tudjuk ugye, hogy a Karabakh régió miatt voltak háborús cselekedetek két ország között, Azerbajdzsán és Örményország között, végül is az oroszok tartják fenn a politikai egyensúlyt. Tehát ezt mindenképpen el kell mondani, és az embereknek valóban tudomására kell hozni, hogy ettől meneküljenek, de ez olyan, hogy hiába mondják, úgyis megcsinálom, tehát sajnos ebből nem tanul a világ. itt tényleg az a feladatunk, amit egyébként John Biden, aki beszélt az örmény népirtásról, és 2011-ben azt lehet mondani, hogy népirtásnak ismerte el az örmények elleni atrocitásokat, ő azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak, tehát egy nagy hatalomnak kötelessége megakadályozni a hasonló atrocitásokat. Tehát, hogy tényleg ez kötelessége lenne mindenkinek, kérdés az, hogy mennyire teszi. Akár Egyesült Államok, akár Oroszország, akár Németország, tehát a nagyhatalmak, de azon belül is az ember az ő saját kicsi világában.
Akkor az áron mondatunk akár az is lehet, hogy van jövőnk, ha ismerjük a múltat, a jelenben meg az a feladatunk, hogy tisztelegünk az őseink előtt. Köszönöm ezt a tartalmas beszélgetést, ez akár hosszabbra is sikerethetett volna. Szerintem úgy kóstolónak mindenkinek ez így nagyon rendben van. És nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és szép jövőt kívánok az Egyesületnek.
Köszönjük szépen, és szeretettel várunk téged is, hogyha vannak örmény őseid.
Jövök.